Rádió. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Nyolc óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Akár 4 hétig is eltarthat a konfliktus Iránnal, vélekedett tegnap az amerikai elnök, akit a Daily Mail című brit lap idézett. Donald Trump szerint eleve abból indultak ki, hogy nagyjából 1 hónapig tart a háború, mint mondta, Irán egy nagy ország. 4 hétbe fog telni, vagy kevesebbe, tette hozzá. Hangsúlyozta, nyitott a további tárgyalásokra Iránnal, de nem tudta megmondani, hogy erre milyen hamar kerülhet sor. Beszélni akarnak, de azt mondtam, a múlt héten kellett volna tárgyalnotok, nem most, fogalmazott. Abbász Araghcsi iráni külügyminiszter az ex-közösségi portálon tett bejegyzésében arról írt, Teherán bombázás ellenére nem csorbult, országa azon képessége, hogy háborút folytassanak. Donald Trump amerikai elnök tehát este beszédet mondott. Közölte, az Egyesült Államok bosszút áll az amerikai katonák haláláért és a legsúlyosabb csapást méri az iráni rezsimre. Nagy-Britannia, Franciaország és Németország is katonai lépéseket fontolgat Irán ellen. Közös nyilatkozatban jelentették be, hogy lépéseket tesznek nemzeti érdekeik és a régióban lévő szövetségeseik védelmében. Az úgynevezett E3-as csoport Irán rakéta támadásait válogatás nélkülinek és aránytalannak minősítette. Eszkalálódik az iráni konfliktus. Az izraeli hadsereg csapásokat indított a Hezbollah libanoni állásai ellen, miután a szervezet tegnap támadást hajtott végre Izrael ellen. A Hezbollah közlése szerint rakétákat és drónokat indítottak izraeli célpontokra. Irán legfőbb vezetője, Ali Hamenei ajatollah megörésére válaszul, miközben szemtanúk robbanásokról számoltak be Tel Aviv térségéből is. A brit királyi katonai bázist dróntámadás érte a ciprusi Akrotiriben, erősítette meg a brit védelmi minisztérium. A Limassol közelében található támaszponton nem történt személyi sérülés. A támadás azután érkezett, hogy a brit miniszterelnök engedélyt adott az Egyesült Államoknak, hogy használja a katonai bázisaikat az Irán elleni konfliktusban. Dróntámadás érte az amerikai bázist Erbilben, ahol magyar katonák is szolgálnak. A Honvédelmi Minisztérium azt közölte, magyar katonák nem sérültek meg a támadásban. Irán azokat az országokat támadja, amelyek amerikai katonai bázisnak adnak helyet. Az Egyesült Arab Emírségek külügyminisztere azt ígérte, megvédik az ott tartózkodó több ezer magyart, ismertette a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter tájékoztatott arról is, az ország turisztikai ügynöksége átvállalja az ott rekedt turisták szállás költségeit. Beszámolója szerint súlyosan eszkalálódik a helyzet a Közel-Keleten, Irán több ballisztikus rakétát és drónt lőtt ki az Egyesült Arab Emírségekre. Jelenleg 4200 magyar állampolgár tartózkodik az emirátusokban, közülük 2271-en regisztráltak konzuli védelemre. Több nagy szállítmányozó cég is felfüggesztette a nyersolaj, üzemanyag és LNG szállítást a Hormuzi szoroson keresztül, miután Irán lezárta a hajózást az amerikai-izraeli csapások után. A Reuters hírügynökség szerint legalább 150 tartályhajó, köztük nyersolaj és cseppfolyósított földgázszállító hajók horgonyoztak le a szoroson túli nyílt öbölben. A tankerek elsősorban a főbb öbölmenti olajtermelők, köztük Irak és Szaúd-Arábia, valamint a cseppfolyósított földgázban gazdag Katar partjainál nyílt vizeken torlódtak fel. Az iráni konfliktus esetleges következményeinek megelőzése érdekében egy fokozattal megemelte a terrorfenyegetettségi szintet a Védelmi Tanács. Rétvári Bence, a belügyminisztérium parlamenti államtitkára bejelentette, megerősítik a rendőrségi objektumok védelmét, fokozott rendőri jelenlét lesz a jelentősebb közterületeken, illetve a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtéren. A schengeni övezeten belüli határokon is szúrópróbaszerű ellenőrzést tarthatnak, és fokozott rendőri védelmet biztosítanak egyes nagykövetségeknek is. A paksi atomerőmű védelmért felelős személyekkel egyeztetett a honvédelmi miniszter. Szalai Bobrovnicki Kristóf elmondta, felállt az egyeztető törzs, amelynek a feladata, hogy a belügyminisztérium és az energiaügyi minisztérium képviselőivel közösen a honvédség biztosítsa, ne csak paks, hanem számos más helyszín megerősítését is. Katonai védelmet kapott az algyai biztonsági földgáztározó és a nyíregyházi repülőtér, ahol 2 helikopter látja el a légvédelmi feladatokat. Az amerikai-magyar közösségek úgy gyarapítják az Egyesült Államokat, hogy közben a magyar nemzet is gyarapszik értékekben, jelentette ki a köztársasági elnök Clevelandben. Sólyog Tamás az Ohio állambeli nagyváros magyar szervezeteinek március 15-e alkalmából tartott közös ünnepségén beszélt. Az államfő a Szent Imre magyar templomban részt vett a katolikus szentmisén, a Szent Erzsébet templom közösségi termében pedig fel is szólalt. Végül az időjárásról. A fátyol felhőzet oszlik, délutára már mindenhol derült lesz az ég, csapadék nem hullik, a szél mérsékelt marad. A csúcshőmérséklet majd délutára 13-14 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
A népdal akkor kell életre, amikor valaki beleénekli az életét. A Képmás márciusi címlapján Bognár Szilvia. A lapban szó esik az anyamében végzett gyógyító beavatkozásokról, bepillanthatunk a kutatómentő önkéntesek mindennapjaiba, és időutazást tehetünk Kinszky Imre fotós múlt századi Budapestjének hétköznapjaiba. Megismerhetjük Vörös Sándor és Károlyi, ami különleges kapcsolatát, és egy riport erejéig Palermót is meglátogathatjuk. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítványt tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! 2026. március 2. napja van, hétfő, a pontos idő 8 óra 8 perc. Szeretettel köszöntök mindenkit, a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját, a mikrofonnál a mai reggel műsorvezetőjét, Molnár Andrást hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Turi Sarolta, a hírszerkesztő hírolvasó Debner Edem, a technikai pultnál pedig Kvaszinger Jenő és Birincsik Márton ül. Rádiónk igazgatója Bercesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek. A mai nap gondolatébresztő mondata Abraham Maslow-tól származik, és így hangzik: ha a kalapács az egyetlen szerszámod, mindent szögnek nézel. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várjuk Önöket a készülékek elé egészen 14 óráig. Hamarosan kezdődik a játék, kvízjátékunk lesz a mai reggelen, 3 kérdésre kell tudni a választ ahhoz, hogy bekerüljenek a sorsolásba és elvigyék 3 könyvnyereményünket. Bejátszásunkban pedig Makkai László görög katolikus lelkipásztorral, pasztorál pszichológussal beszélgetünk a papi hivatás kríziseiről, napi kihívásairól. 9 órától hírek, majd Közélet című adásunk következik. Műsorunk tartalmából Eger stabil fejlődést támogató költségvetést készített 2026-ra. Részlegesen újra nyitják az imókő üdülőt. Újra indul a meningokokkusz B elleni védőoltási program Egerben. Mi a nagybőjt üzenete? Erről szól Maksó Péter atyával, Tarnalászi plébániai kormányzóval. Erről beszélgetünk Maksó Péter atyával, Tarnalászi plébániai kormányzóval. Ajánlunkban őt hallják.
Jézus megadja nyilvános működésének az elején Galileában a nagybőjt programját is. Tartsatok bűnbánatot, és higgyetek az evangéliumban. Nagyon fontos itt a sorrend, tartsatok bűnbánatot, és higgyetek az evangéliumban. Tehát a nagybőjt alapvetően bűnbánati időszak. Amikor egy kicsit elcsendesedünk, amikor magunkban nézünk, és megvizsgáljuk azt, hogy mi vagy ki van az első helyen az életünkben.
9 után Kilátó című regionális műsorunkban Tokaj környékén a Romapolis Café legutóbbi miskolci eseményére látogatunk. A kezdeményezés célja az, hogy valós párbeszéd alakuljon ki a helyi rendőrök és a roma közösségek képviselői között. Következzen bejátszásunk, melyben dr. Molnár Katalint, a Közszolgálati Egyetem docensét, a Polis Café módszer kidolgozóját idézzük.
Arról beszélgetnek, hogy éppen Borsodban most, itt, ma, ilyen, ebben az évben, ebben a hónapban, mik a sláger kihívások. Aztán izgalmas a két fél kapcsolata, ugye a vendéglátók, szervezők és a vendégeké, cigányok és rendőrök, hogy viszonyulnak egymáshoz. Ebben nagyon sok változás volt szerintem az elmúlt, mondjuk csak vegyük a rendszerváltást. Az egyik üdítő színfoltja ennek, és szerintem nagy segítője a párbeszédnek a roma származású rendőrök megjelenése, szaporodása, és tárt karokkal várjuk a roma rendőröket. Számos ilyen tanítványom van. Nagyon jót tesznek a közösségekkel való kapcsolattartásnak.
Napról napra című regionális műsorunkban ellátogatunk a Kék Zóna elnevezésű edelényi környezetvédelmi konferenciára. Révész Máriuszt, az Aktív Magyarországért felelős államtitkárság államtitkárát hallják ajánlomban.
Az egészségügyi ellátórendszer, a házi orvos, a kórház, a szakellátás az egészségügyi állapotunknak mindössze 11%-áért felel. Aztán ott van 19%-ban a környezeti hatás, 27%-ban a genetika, és 43%-ban az egészségügyi állapotunkat az életmódunk határozza meg. Mennyit eszünk, mennyit iszunk, alkoholt, cigizünk, mennyit mozgunk. Ezek a legfontosabbak az egészségügyi állapotunkban, majdnem az egészségügyi állapotunk feléért az életmódbeli tényezők a felelősek. És ha ez így van, akkor látszik, hogy az Aktív Magyarország program, nem akarom azt mondani, hogy én vagyok a legfontosabb államtitkár, mert ez a túlzás lenne, de az Aktív Magyarország program az nagyon-nagyon fontos minden ember életében.
10 órától hírek, majd kezdődik Mindennapi Egészségünk című adásunk. Ennek vendége dr. Fóri Zséva, gyermek és felnőtt pszichiáter, addiktológus szakorvos, akivel egyebek mellett a pszichiátriai betegek terápiájáról beszélgetünk, bejátszásunkban is őt hallják.
Hát ahhoz, hogy valaki tudja összekapni magát, ahhoz kell egy cél. Ebbe a célra találásba segíthetnek a hagyományos egyházak, segíthetnek a civil fórumok, segíthet az elkötelezett önkéntes munka. Tehát az a tapasztalatom, hogy a magányt az oldja a legjobban, ha elkezdek keresni valakit, aki nálam is rászorulóbb.
11 órától hírek, majd Mesterségem címere című műsorunkat sugározzuk. Portré műsorunkban ezúttal Szegedi Dezső színművésszel beszélget, szakmája szeretetéről az adás szerkesztője Farkas Erzsébet. Most rövid ajánlónkat hallják.
ami számomra csodálatos volt, mert én nagyon, és nagyon, de nagyon örülök neki, hogy én végig jártam a Szamár létrát, nagyon örülök neki, mert amatőr színpadon, amikor egy előadást elkezdtünk, mi hurcoltuk a holmit, mi díszítettünk, szögeltünk, mindent mi csináltunk. Átöltöztünk a jelmezbe, játszottunk, lebontottuk a díszletet, becsomagoltuk, és amikor a színházban, ugye énekarosként mindig csodálatos érzést volt, hogy nem tudom, hagyadik alabárdos, aki ott áll, és ugye biodíszletként, ami egyébként nem igaz, hogy biodíszlet, de ez az általános megfogalmazás, mindennek funkciója van. És nagyon fontos minden a színpadon, ami történik.
11.30-tól a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd a nap verse hangzik el. Ma Dzsida Jenő a Tó tavaszi éneke című versét Réti Árpád előadásában hallgatjuk meg. Ezt az órát a napi mája zárja, délben harangszó, majd együtt imádkozhatják rádiónk dolgozóival az úrangyala imádságot. 12 óra 5 perctől az egyházi híreket hallgathatják meg, majd evangéliumot sugárzunk magyar, szlovák, római és német nyelveken. A Nagybőjti Elmélkedés című adásunk után 12.35-kor Cseppelényi György boldog elvatásáért imádkozunk, majd a névnaposokat köszöntjük, és a kalendárium eseményeit ismerhetik meg. 13 órától hírek, majd Neuma című műsorunkat sugározzuk, ezután a népzenei kincsesterrel várjuk Önöket a készülékek elé. 14 óra előtt pár perccel jelentkezünk legközelebb műsorismertetéssel. A pontos idő 8 óra 16 perc, most zenélünk és kezdődik a játék, és a papi hivatás napi kihívásairól is lesz szó. Tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek!
Játsszon velünk és nyerjen! Figyelje kérdésünket, és ha tudja a választ, hívja a 36-os körzet 510-610.
8 óra 18 perc van, kedves hallgatóink, játszani hívjuk Önöket. Három kvíz kérdésünk van a mai reggelen, mindhárom megfejtés kell ahhoz, hogy bekerüljenek a sorsolásba, és elvigyék valamelyik könyvünket. Három könyv nyereményt sorsolunk ki, tehát értelemszerűen három nyertesünk is lesz az óra végére. Jöjjenek a kérdések, és utána majd az ajándékokról, a nyereményekről is ejtünk néhány szót. 1817. március 2-án megszületett Arany János. Hol született a költő, lapszerkesztő, a magyar irodalom egyik legismertebb és legjelentősebb alakja. Hol született Arany János? Ez az első kérdésünk, a lehetőségek pedig Harangmező, Mezőberény, Nagyszalonta vagy Kalota-Szent Mihály. A második kérdésünk, melyik vármegyénkben található keszthely? Vas, Veszprém, Zala vagy Somogy? Illetve a harmadik egyben utolsó kérdésünk, a papszentelés hányadik évfordulóján bemutatott ünnepélyes hálaadó szentmisét nevezzük aranymisének? 30, 40, 50 vagy 60? Ezek tehát a kérdések, és már most is hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon, ha tudják mindhárom megfejtést, és bekerülnek a sorsolásba, három könyvet sorsolunk tehát a mai reggelen ki. A szeretett himnusz Dr. Nehéz Márta Miriam kiadványát, Cakó István a Hitvilága című könyvét, illetve Rebecca Show az Új Lelkész című könyvét is megnyerhetik, ha ma velünk játszanak. Tehát 36-os körzet 510-610, ez a telefonszámunk, erre várjuk a helyes megfejtéseket. Most zenélünk, utána jövünk vissza, meghallgathatják még egyszer ezt a három kérdést, és bejátszással is készültem. A pénteki iránytűből hoztam két részletet, Dr. Makkai László pasztorál pszichológussal, görögkatolikus lelkipásztorral beszélgetünk, hamarosan megjelenő új könyvéről, ami a papi hivatás kríziseiről, napi kihívásairól szól. Tehát hívjanak minket bátran, és játszanak velünk, 8 óra 20 perc van, zene után jövünk vissza.
Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You're saying one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. Please you, baby. Bad taste in your mouth. You act like you never had love, and you want me to go without. Well, it's too late tonight to drag the past out into the night. We're one.
When all you
YouTube zenélt nekünk az elmúlt percekben. 8 óra 25 perc van játékidő itt a Szent István Rádió hullámhosszán. 3 kvíz kérdésre várjuk a helyes megfejtést. 3 nyereményt, 3 könyvnyereményt sorsolunk az óra végén. Még van idejük hívni minket, úgy látom, hogy folyamatosan csörög a telefon, köszönöm önöknek, és tegyenek így önök is, amíg nem tették, tehát hívjanak minket a megfejtésekkel, jöjjenek a kérdések még egyszer, tehát hol született Arany János költő lapszerkesztő, a magyar irodalom egyik legismertebb és legjelentősebb alakja, Harangmező, Mezőberény, Nagyszalonta vagy Kalota Szent Mihály, melyik vármegyénkben található Keszthely, Vas, Veszprém, Zala vagy Somogy, illetve a papszentelés hányadik évfordulóján bemutatott ünnepélyes állandó szentmisét nevezzük aranymisének. 30, 40, 50 vagy 60. Tehát 36-os körzet, 510-610, erre várjuk a helyes megfejtéseket, és most bejátszással folytatjuk majd adásunkat. Dr. Makkai László pasztorál pszichológussal, görögkatolikus lelkipásztorral beszélgetünk hamarosan megjelenő új könyvéről. Közben várjuk hívásukat a helyes megfejtésekkel, 3 könyvet sorsolunk, tehát Rebecca Show, az Új Lelkész című könyvet is megnyerhetik tőlünk, Szakó István a Hit Világa című könyvét, illetve Dr. Nehéz Márta Miriam Szeretett Himnosz című kiadványát sorsoljuk ki a helyesen válaszolók között. Hívjanak minket bátran, és játszanak velünk. Most bejátszással folytatjuk játékidőnket. Szeretettel köszöntelek, Laci atya.
Én is szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat.
A papi életpályáról, a papi hivatásról és ennek kríziseiről, nehézségeiről, kísérésről fogunk beszélgetni. Az apropója ennek az, hogy most jelenik meg egy könyv ebben a témában. Mikor érezted fontosnak, hogy ezzel a témával foglalkozz, és miről is szól ez a könyv, Mélységek mentén ez a címe?
Igazából 2007 óta a foglalkozom egyházi személyeknek a nehézségeivel, kríziseivel, megpróbáltatásaival, és ez abból adódott, hogy amikor Máriapócson vagy lelki gyakorlatos helyeken találkoztam atyákkal, akkor nagyon sokat beszélgettünk. Nyilván a papi életnek nagyon sok öröme van, és azt gondolom, hogy mindig ezt kell kiemelni, hogy a papi életünknek a legszebb élménye és öröme az, hogy ott állhatunk az oltárnál, és közvetíthetjük az imádságot, a hívek imádságát az Isten felé, és aki a legközelebb áll az oltárnál, az azt gondolom, hogy boldogtalan ember nem lehet, és mégis van egy emberi tényezője annak a hivatásnak, amit mi megélünk, és amit nap mint nap az Isten örömében megteszünk. Az emberi tényezője pedig az, hogy igen, a pap is néha elfárad, a papnak is vannak nehézségei, vannak krízisei, akár nős vagy akár nőtlen pap, de mégis családi kötelékhez is tartozunk, ott is érnek bennünket váratlan krízisek, és hogy ezeknek a feldolgozása, kezelése hogyan történhet meg, speciálisan olyan személyek tekintetében, akik a hivatásra tették rá az életüket, és ebben a hivatásban élik meg az Istennel való kapcsolatok mélységét is. Valóban most a mostani könyvem arról szól, hogy a papi hivatásnak milyen krízisei vannak, lehetnek, természetesen nem bántva a hivatásunkat, hanem ennek az objektív oldalát megközelítve, spirituális értelemben látva ennek a nehézségét, és hogyan lehet ezt kísérni, akár mentor segítségével, akár spirituális segítségével, akár olyan személy bevonásával, aki speciálisan ehhez a területhez ért, és azt látom, hogy erre egyre több igény van, és egyre nagy igény van. Én körülbelül, mivel említettem, 2007 óta foglalkozom ezzel a területtel, folyamatosan voltak olyan atyák, szerzetesek, papcsaládok, akiket kísértem ezen a folyamaton, és az elmúlt időszakra, ha visszagondolok az elmúlt 5-6 évre, akkor akik hozzám fordultak, vagy akik engem megtaláltak, vagy volt olyan, akit a püspöke küldött hozzám, hála Istennek mind megmaradtak a hivatásukban. És ez nem azért, mert hogy nekem valami különleges praktikám van, vagy tehetségem ehhez. Én mindig azt mondom, és ezen a területen ez a hitvallásom is, hogy én ott folytatom, ahol a kegyelem már elkezdte. És talán ez a legfontosabb, hogy az Isten sok mindent művel ott belül az életünkben, nem hagyja az ember lelki ismeretét, és valóban elkezdünk foglalkozni azzal a problémával, nehézséggel, ami bennünket napi szinten ér és megpróbál, de mégis hozzáteszi az Isten a magáét is. Tehát, hogy nagyon fontos látni a papi életet komplex módon, és ebben a komplexitásában lehet rávezetni a segítettet arra, hogy hol volt az elakadás, hol nem működött jól az élete. A papi élet és a papi kríziseknek azt gondolom, hogy jelentős része is, hát most számokat nem merek mondani, de legalább egy 70-80%-a abból ered, hogy igazából funkcionálisok leszünk, és hogy az ima élet és az ima életnek a mélyebb megélése elmarad. Az elmélkedés elmarad. Sokszor talán egy ilyen gyorsan elmondott imádságra gondoljuk azt, hogy talán az megnyugtatja a lelkiismeretünket, de azt gondolom, hogy amikor az ima élet is lanyhul, vagy éppen a sok-sok feladat miatt, a ránk bízott terhek miatt nem tudja az ember ezt mélyebben megélni, akkor okozhat az élet olyan problémákat, ami hát krízishez, kiégéshez, burnouthoz nyilván, vagy éppenséggel depresszióhoz tudja vezetni még az Isten emberét is.
Mi a véleményed arról, hogy a papságra készülők, tehát a fiatalok, akik a szemináriumban vannak, mennyire vannak tisztában a papi pályának a nehézségeivel?
Nem tudom pontosan, mert évekkel ezelőtt még voltak tanítványaim a hittudományi főiskolán, az elmúlt időszakban nem tanítok a szemináriumba, de amilyen tapasztalatom volt, és amikor mi beszéltünk erről a fiatalokkal, akkor igazából néhány dologra rá tudtam őket világítani, amire ők nem gondoltak például, hogy ez esetleg nehézség lehet az életükbe. Nem nagyon tanulnak konfliktuskezelést a papnövendékek, tehát azért egy egyházközség az egy nagyon szerteágazó, egy teljesen heterogén közösség. Rengeteg ember megfordul a templomainkban, a közösségeinkben is, hát ez hozza magával azokat a folyamatokat is, hogy hogyan kell helyzetekhez hozzáállni, konfliktusokat kezelni, közösségen belül ilyen marginalizáció indul el, trianguláció indul el, hogy páran összefognak akár a pap mellett, a pap ellen, vagy más közösségben élő személy ellen, és ezt hogyan tudja egy pap kezelni. Tehát ezek a folyamatok azt gondolom, hogy fontosak, hogy ott legyenek a megoldási palettáink között, hogy hogyan kezelünk ilyen helyzeteket. Mert ha a pap egyik-másik oldalra áll, akkor megsérti az egyik közösséget, és ha másik oldalra áll, akkor a templom másik felét fogja megbántani. Tehát, hogy nagyon komolyan kell venni azt, hogy a problémákat közösségeinkben hogyan tudjuk megoldani, hogyan tudunk ebben közvetíteni. Tehát azt gondolom, hogy maga a konfliktuskezelés, vagy éppenséggel a kommunikációnak a fontossága mennyire elengedhetetlen, és itt nem csak egy templomi hirdetésre gondolok, bár az is nagyon, nagyon érdekes, hogy hogyan volt ilyen feladat a papnövendékeknek, hogy rakjál össze egy templomi hirdetést, és hát hogy ki mire fókuszált, és ez volt a gyakorlat például. És abban is érdekes dolgok jöttek ki, de hogy mégis a kommunikációban, akár a prédikáció elmondásában, a fókuszban, hogy mi álljon, vagy éppen onnantól kezdve, hogy a pap belép a templomba, hogyan kommunikál maga az öltözködése, a ruházata, kommunikál, ahogy felöltözik, ahogy beszél a minisztránsokkal, ahogy beszél a közvetlen munkatársaival, ez mind-mind tükrözi azt, hogy most milyen lelki állapotban van, hogy készül a liturgiára, és ez is kommunikáció abszolút mértékben. Tehát a non-direktív kommunikáció is kommunikáció természetesen. Tehát, hogy ezekre is érdemes felhívni a figyelmet, és hogy nagyon fontos ezeket a területeket látni. Ugye mi nős papságra készülünk zömében, és hát itt azért a házasság, a házastársnak az együtt való megélés a hivatásunknak, az hogyan történik például. Ugye nem állhatok a hívek előtt rossz családapaként, méltatlan családapaként, és a családom előtt pedig nem lehetek hiteltelen pap, aki a templomban más mond, és a család előtt az ünnepi asztalnál, vagy a vasárnapi asztalnál is más mond. Tehát itt azért a hitelesség az óriási kérdés egy pap számára is, hogy a gyermekeink azok mit visznek magukkal, akkor amikor kirepülnek, hogy azt látták, hogy igen, a kereszténység is, azon belül például a görög-katolikus vallás egy nagyon mély és nagyon szép liturgián keresztül vezet bennünket az Isten felé, vagy pedig egy hát ugyanolyan foglalkozás, a papívatás, mint minden más, hát nincs benne különbség, csak egy kicsit több a jámborkodás például. Azt gondolom, hogy ez nagyon zsákutca, és nagyon tévútra vezetné a családot is, és a híveket is. Úgyhogy ez a hitelesség, ez szerintem a legfontosabb a mai világban is, fiatalok számára is, hiszen annak idején mi miért lettünk papok? Hát mert voltak előttünk olyan papi példák, olyan hiteles személyiségek, akik mellett lenni, élni, felnőni, vagy éppenséggel a tanításokat hallgatni, az felemelő érzés volt. Egyszer Beton püspök mondta, Balázs Béla püspök mondta azt egy ilyen szemináriumi találkozón, hogy tegye fel a kezét az, ugye papnövendékek voltunk, tegye fel a kezét az, aki ült a plébánosnak a trabantjába. Hát mindannyian felemeltük a kezünket, mert akik ott voltunk, azok valóban így indultunk, hogy a plébános vagy a parókus, az tényleg integrálta a fiatalokat, örült, hogy látott fiatalt, és hogy milyen jó volt ezen a síkon elindulni, hogy milyen nagyszerű dolog volt az, hogy olyan papok voltak, akiket így integrálták a fiatalokat is, és hogy azt láttuk az életükön keresztül, hogy ez a legfontosabb, hogy mi is ezt a hivatást válasszuk. Ugyanakkor természetesen ott volt a megimádkozott életünkben is az, hogy az Isten valóban erre hív bennünket, és ezt a hívást így érezte meg az ember, de fontosak voltak azok a hiteles személyek, akik miatt elmentünk. Ugye nemrég olvastuk a vasárnapi evangéliumban Nátánael történetét, és ott Fülöp hívta, hogy gyere, mert megtaláltuk, és akkor hát milyen jó volt Nátánaelnek találkozni Jézussal, és valahogy így hívjuk mi is, hogy gyere, én rátaláltam valamire, ez nagyon klassz dolog, nagyon fontos, és nagyon, nagyon betölti az életedet ez a hivatás, és hogy gyere, és akkor én is beszélek róla neked azért, mert én is ezt élem meg, és maga ennek a megélése azt gondolom, hogy ma a legfontosabb, hogy ebben az élményben tudjon az ember részesülni, és ezt az élményt tudjuk továbbadni a fiatalok számára is.
Hűséged végtelen, Atyám nagy Isten, elhat a mélybe s az egek fölé. Irgalmad nem fogy a múló idővel, ki voltál, az maradsz mind örökké. Nyár, az ősz, a feslő tavasz, a nap, a hold és a nagy csillagsereg. Ez zengi szüntelen, együttes karban, te vagy az irgalom, a szeretet. Hűséged végtelen, minden nap új áldás árad rám. Hiányom pótolod hatalmas kézzel. Hűséged végtelen, Uram hozzám. Törlöd bűnömet, békét vesz körül, velem vagy lényed, Úr, meg vidámít. Erőt adsz mára, s a holnapra reményt. Áldásod bontja rám ő árjait. Hűséged végtelen, minden nap új áll.
óra 41 perc van, még egy szűk 10 percük van, hogy hívjanak minket a helyes megfejtésekkel. Most folytatjuk bejátszásunkat dr. Makkai László pasztorál, pszichológussal, görög katolikus lelkipásztorral beszélgetünk. Közben majd sorsolás lesz a bejátszás és a zene végén, és kapcsoljuk az egyik nyertesünket is, majd tartsanak velünk, játszanak velünk itt a Szent István Rádió hullámhosszán. A folytatásban beszéljünk arról, hogy a papi életnek van egy olyan sajátossága, hogy nem egy helyhez kötött az egész élet, és ez is egyfajta bizonytalanságot okozhat, hogy bármikor költöznie kell a püspöke szavára. Ennek is vannak azért nehéz következményei, vagy lehetnek.
Én azt gondolom, hogy igen, és minden élettérváltás, vagy lakókörnyezetváltás, az mindenki számára egyfajta krízis, tehát ez nem is kérdés. Ha civil életben kell költözni, az is egy krízis, nem, hogy egy olyan helyzetben, mint amit a papságban élünk meg. És valóban, amikor az ember már családdal költözik, ahol mondjuk a gyerekek már kialakítottak baráti kötelékeket, ahol mondjuk már óvoda, iskola működött, és hogy oda jártak a gyerekek, és akkor egy másik településen, egy másik helyen ugyanezt a baráti kört kialakítani nem könnyű, főleg, ha mondjuk a gyerekek személyisége nem is alkalmas arra, hogy ezt a rugalmasságot, ezt a flexibilitást bele tudják vinni az életükbe. És nyilván sokszor felmerül a kérdés, hogyha valaki nem a papi hivatást választja, hanem mit tudom, egy fix hivatást, akkor nyilván tudja azt, hogy ő ott fogja leélni azon a településen az életét. De a papi életben, annak idején, amikor ebben elindultunk, mondhatnám azt, hogy nagyjából tudtuk, hogy mit vállalunk, mert hát nyilván azért felkészítettek bennünket, de igazából a gyakorlat hozza ki azt, hogy valóban nem tudtuk, hogy mire vállalkozunk. Tehát, hogy igazából a költözések, a sok-sok új arcnak a megismerése, a templomok felfedezése, a szertartások végzése egy-egy településen sokszor eltérő is volt valamilyen szinten, de hogy valóban nagyon nehéz és nagyon, hogy is mondjam, körülményes egy-egy ilyen költözés. Ugyanakkor minden költözésben ott a változásnak a lehetősége, ott van a megújulásnak a lehetősége például, ott van annak az élménye, hogy egy másik közösségben talán akár a családom is, és hát nyilván sokat kell erről beszélgetni a családokkal, a gyerekekkel, hogy a mi életünk az egy speciálisabb élet, és ahová megyünk, ott mindenhol jelenlétünkkel, életünkkel az Istenről kell tanúságot tennünk, és biztos, hogy millió egy panasz lenne az ajkunkon, de ennek ellenére azt tudjuk mondani, hogy az Isten országáért és azért, hogy az emberek akár általunk is rátaláljanak az Isten útjára, elképzelhető, hogy ez a helyzet fogja számukra megadni, és így talán könnyebb azt vállalni, hogy akkor innen oda költözünk, hogy ott is a mi családi életünkkel, a mi jelenlétünkkel ezt tudjuk demonstrálni, hogy az Isten jó, az Isten szeret bennünket, és az Isten mindenhol, ahová csak eljutat bennünket, általunk is az ő dicsősége kell, hogy megnyilvánuljon. És tudom, hogy ez nem egy könnyű feladat, és sokszor egy költözés az tényleg nagyon sok teherrel és krízissel jár, ami valóban egy hosszú folyamat, hogy az ember megszokja az új helyet, de a végeredmény talán mindig az lesz, hogy nagyon-nagyon szép és boldog perceket tud az ember eltölteni azon a helyen, ahová a püspöke küldte. Ez az Ószövetségben is így volt, hogy vándorló név volt a zsidó nép, nagyon sok 40 évig vándoroltak, nagyon sok helyre eljutottak, és valahogy ők is ezzel a vándorlással azt demonstrálták, hogy az Isten mennyire jó hozzájuk is. És azt gondolom, hogy sokszor a mi életünkben is megvan ez a fajta folyamat, elfogadni a püspök döntését, szándékát, és én azt gondolom, hogy ma már azért nagyon párbeszédképesek a püspökeink is, tehát hogy azt gondolom, hogy az a fajta, amit sokan gondolnak, ilyen diktatórikus helyezés vagy költözés kevésbé van már jelen, én ezt gondolom az egyházmegyék életébe. Nagyon sokszor a püspökök tényleg párbeszédet folytatnak a papjaikkal, leülnek, elbeszélgetnek, hogy ez miért látja fontosnak, megindokolja ennek egy adott áthelyezésnek a lehetőségét, és sokszor azt gondolom, hogy maga a belátás vezet oda, hogy valóban ez egy jó döntés a püspök részéről. Tehát én azt mondom, hogy valóban ennek van egyfajta párbeszédes háttere is, és a másik az a nyitottság, hogy az embernek a megújulásához, a papi élet megújulásához is, vagy akár lehet, hogy a család élet megújulásához is ezt tud vezetni, hogy egy környezetváltás, egy egészen más kontextusban való élés, létezés, az számtalanszor meghozhatja akár a házasságnak is a kellő gyümölcseit, akár a gyerekek számára is új barátokat, új közösségeket élhetnek és tapasztalhatnak meg, és hát a pap számára is egy egészen új közösség az egy olyan élményt tud nyújtani, hogy most más emberekkel, más arcokkal kell találkoznia, és felmérni azt a egyházközségi diagnózist, hogy akkor abban a közösségben éppen mire van a legjobban szükség. Én is voltam kis közösségben, ahol láttam azt, hogy nagyon sok az idős ember, és egy valamit nagyon szeretek, imádkozni, és hát láttam, hogy ifjúsági csoport nem sok alakul majd ott a környezetemben, de amit tudtam elérni az emberekkel, hogy kirándulni, zarándokolni, és imádkozni nagyon szeretek, és hát erre építettem én is föl sokszor egy-egy éves parókiai programot, hogy akkor ezeket a lehetőségeket minél szélesebb körbe meg tudjam tenni ott a magam környezetében, a magam területén, és az emberek körültek annak, hogy volt zarándoklat, volt, gyűjtöttünk Mária pócsékonra, voltak virasztások a templomban, és ezeket az emberek úgy elfogadták. Tehát, hogy fontos az, hogy azt próbáljuk kínálni az emberek számára, ami az adott településen akár a legjobban bevált pasztorális módszer is lehet, és nem pedig olyan irreális gondolatokat érlelni magunkban, hogy most ott nem is tudom, milyen dolgok lesznek, ami nem egyeztethető össze a realitással, hanem valóban felmérni az adott településnek azt a lehetőségét, hogy a papra hogyan és miként van szükség.
Kiknek szól elsősorban a könyv, kiknek írtad, és mikor jelenik meg?
Minden reményeim szerint azért még a nagybőjtben a könyv megjelenik, kiadásra kerül, és húsvét után szeretnénk egy könyvbemutatót tartani Gödöllőn, a premontrai közösségben, és Fábri Kornél püspök úr írta az előszót a könyvemhez, és hát azt írja itt az előszóban: e könyvet jó szívvel ajánlom mindazoknak, akik felelősséget viselnek a papságért, püspököknek, szemináriumi előjáróknak, lelkivezetőknek, pasztorálpszichológusoknak, de maguknak a papoknak is, akik saját életútjukat szeretnék tudatosabban érteni, élni és alakítani. Püspök úr ezeket a gondolatokat fűzte az előszóhoz, és én még hozzáteszem, hogy én szívesen a hívek kezébe is tudom adni ezt a kis kiadványt, azért, hogy értsék, lássák, hogy egy pap élete mennyire összetett, mennyire bonyolult sokszor, ugye mert a pap felé való elvárás a hívek részéről óriási, saját maguk felé nem tesznek ekkora elvárást, de hogy egy pap mindig elérhető legyen, fiatal legyen, mosolyogjon, jókedvű legyen, vicces legyen, szervezzen csoportot, kirándulást, zarándoklatot, gyerekekkel foglalkozzon, bibliakört vezessen, a liturgiában is csodálatos legyen, és mindig helytálljon, soha ne látszódjon rajta, hogy fáradt, hanem az, hogy nagyon jókedvű, és hogy jó feje az atya, és nyilván azért ezek messze menőkig óriási elvárások, hiszen mi magunk is sokszor elfáradunk, sokszor vannak nehézségeink, sokszor ütközünk mi is problémákba, úgyhogy nem mindig tudjuk ilyen szempontból a hívek igényeit teljesíteni, de azt gondolom, hogy a esetek többségében az atyák mindent megpróbálnak ahhoz, hogy egy jó közösséget tudjanak építeni, szépíteni és fejleszteni is. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ma, amikor egyre nehezebb teher van az atyákon, a legnagyobb öröm az, hogyha akár a hívek részéről is érkezik egy-egy pozitív megerősítés, hogyha hívek is elhívják az atyát egy ebédre, egy beszélgetésre, egy kávéra, vagy ha látják azt, hogyha fáradt, akkor megkérdezzük, hogy miben segíthetünk, vagy mit tudunk mi tenni azért, hogy valóban a közösségünk papja ne kiégjen, ne elfáradjon, ne essen krízisbe, hanem mi magunk is mit tudunk az atyáért tenni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a hívek kezébe is tudom ezt a könyvet adni, és talán jobban értik majd azt, hogy a mi hivatásunk egy komplex hivatás, egy nagyon szép hivatás, és azt gondolom, hogy a legjobban meg tudja élni az ember bensőséges kapcsolatát az Istennel, de ez fontosak a külső tényezők is, és a külső tényezőkben benne vannak a híveknek a szeretete, hogy én azt kérem, hogy szeressék a papjukat, és vigyázzanak rá, és a legfontosabb talán az, hogy amikor ebben a folyamatban benne vannak, akkor a papjuk ne legyen egyedül, legyen mellettük bátorító szó, és legyen mellettük olyan ember, aki is szereti, segíti. Hát és végezetül talán azt tudom mondani, amit a könyvem elejéhez egy mottóba írtam le, hogyha a hívek, amit tudnak a papjukért tenni, azt gondolom, hogy talán ebben a Harry Nouwen mondatban van benne: nem azért vagyok itt, hogy megjavítsalak, azért vagyok itt, hogy veled együtt hallgassam meg azt, amit Isten mondani akar neked. Azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, és nagyon jól esik az atyáknak.
Van, megtörtént a sorsolás. Hamarosan elárulom, hogy kik a mai nyerteseink, és az egyik nyertessel még beszélgetni is fogunk, de most megtudhatják, hogy ki ajánlotta fel a Rebecca Show az Új Lelkész című kiadványt, könyvet.
A könyv felajánlója a Génius könyváruház, ahol minden sikerkönyv, tankönyv és nyelvkönyv egy helyen megvásárolható. Génius könyváruház, Miskolcon, a Széchenyi utca 107-es szám alatt. Telefon plusz 3646 412 878. Webáruházak www.genius.hu és www.geniustankönyv.hu. Génius könyváruház. Minden könyvben Génius.
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
8 óra 54 perc van, és szeretettel köszöntöm hallgatónkat a vonal túlsó végén. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Kivel van szerencsém játszani?
Szalontai Lászlóné vagyok.
Honnan hív minket?
Kérem, Törökszent Miklósról.
Törökszent Miklósról. Áruljuk el a megfejtéseket, hol született Arany János?
Nagy Szaluntán.
Igen, Keszthely melyik vármegyénkben található?
Zala.
Zala, és a papszentelés hányadik évfordulóján bemutatott ünnepélyes állandó szentmisét nevezzük Arany misének?
50.
Így van, gratulálok önnek, és nyert tőlünk egy szép könyvet, választhat is. Melyiket szeretné, ha postáznánk önnek Törökszent Miklósra?
A Czakó István könyvét.
Czakó István, a Hitvilága című könyvét postázzuk önnek. Gratulálok hozzá, forgassa egészséggel.
Köszönöm szépen.
Játszom velünk máskor is, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Igen, egy pillanat is lehet mondani valamit?
Gyorsan, igen.
Na, karácsony előtti nyeremény özönbe is részt vettem, a 15-ös ablakot nyertem meg, és benne volt egy Mátra derecskei mofetta beutaló, és voltunk ott február elején, és nagyon jó volt, és úgy érzem, használt is a lábamnak.
Hát ezt nagyon jó hallani, öröm ilyet hallani, hogy közvetve segíthettünk, úgyhogy érdemes velünk játszani, ezt
igen,
tudom mondani.
Igen.
Isten áldja, további szép
napot. Sok erőt, egészséget, minden szép. Jót kívánok az egész stábnak, és jó Isten bőséges áldása legyen rajtuk. Dicsértessék a Jézusit.
Mindörökké, amen. Nagyon szépen köszönjük. 8 óra 56 van, a másik két nyertesünk pedig Hajnal Józsefné Török Szent Miklósról, neki postázzuk Rebeka Show az Új Lelkész című könyvét, illetve Lengyel Katalin Sajóládi játékosunk nyerte meg a Szeretett Himnoszt, dr. Nehéz Márta Mirjam kiadványát. Ezzel játékidőnk végéhez értünk, köszönjük, hogy velünk játszottak, köszönöm a megfejtéseket. Holnap és azután is hívjanak minket játékidőben, munkatársainknak pedig köszönöm a közreműködést, a zenéket Túri Saroltának, azt pedig, hogy fogadta az önök hívásait, Birincsik Márton technikusnak és Kvaszinger Jenő technikus kollégámnak, a stúdióban Debner Ádám vált engem hamarosan, aki a friss hírekkel készült önöknek, búcsúzik, és további tartalmas napot kíván a mai reggel műsorvezetője, Molnár András. Dicsértessék a Jézus Krisztus!